Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, a 315. dicséretünkkel kezdjük karácsonyi istentiszteletünket. 315. dicséretünknek valamennyi verszakát énekeljük, fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat. Krisztus Urunknak áldott születésén angyali verset mondjunk szent ünnepén.
Krisztus,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok az igét, testvéreim, amint szól hozzánk karácsony ünnepén Lukács evangéliumának a második részéből, a második rész első 15 verséből a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Fölment József is a galileai Názáretből a júdeai Betlehembe, a Dávid városába, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájok mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelemvet erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amikor elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz, menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt az, amiről üzent nekünk az Úr. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, adja szívünkbe kíváncsiságot és indulatot, hogy mi is utána nézzünk mindennek, amit Te üzentél nekünk. Hogy mi is lássuk, hogy hogyan történt az, amit elhoztál a világba, és amit nekünk is elmondtál most. Segíts, hogy a végére járjunk a Te csodáidnek, a mai igének, amelyet hoztál, a mai veled való közösségnek, a megterített úrasztalának, az igehirdetésnek, a közös imádságnak. Segíts, hogy mindent, amit hoztál és amit nekünk ajándékoztál, az a szemünk előtt látható és érthető legyen, hogy ezt ki tudjuk bontani ebből a szép ünnepi nagy csomagolásból, és úgy menjünk majd haza, most is, erről az Isten tiszteletről is, hogy megértettük, mert meghallottuk és felfedeztük a Te üzenetedet. Segíts, hogy ez így történjen, és ne ellenkező módon, hogy úgy megyünk haza, hogy nem tudunk meg semmi újat, hogy nem hallottunk meg semmit, hogy nem vettünk észre, és nem is változtattunk az életünkön semmit. Arra kérünk most is, légy itt a Te élő igéddel, mert sokszor azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az élők, és mi vagyunk azok, akik hatunk, akik cselekszünk, akik dolgozunk, pedig a Te igéd az, amely ezt a világot létrehozta, ma is megtartja, és a mi szívünket is dobogtatja, élteti, új feladatok, új szolgálatok felé irányítja. Légy itt velünk, és szólalj meg, mert szükségünk van a Te igédre. Az életünkben sok minden a régi, és sok minden új, de igazából a Te igéd hozhat újdonságot, új erőt, új akaratot, új szolgálatra való elszánást. Bocsáss meg, hogyha sokszor nélküled kezdtünk bármibe is. Ha sokszor múlt el felettünk Isten tisztelet, vagy egy egész év, talán az egész élet úgy, hogy nem hallottuk és nem figyeltük a Te igédet. Bocsáss meg minden szertefoszlott álmot, elhasználódott, kihasználhatlanul hagyott alkalmat és lehetőséget. Bocsáss meg minden tétovaságot, restséget, engedetlenséget. Tégy most minket készé, képessé, nyitottá arra, hogy az igédet befogadjuk, hogy meghalljuk ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is, amit elkészítettél számunkra. Így tégy most csendet körülöttünk és bennünk,
hogy a Te igéd megszólaljon, a Te igéd megváltoztasson, a veled való közösség, az úrvacsorai közösség, az ige közössége az életünket átalakítsa. Jézusért, a megszületett Úrért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre a 328. dicséretünk két verszakával, tehát két verszakot énekeljünk, az első és az ötödik verszakot. Az első verszak így kezdődik, jöjjetek Krisztus dicsérni, az ötödik pedig így, áldott óra, boldog óra. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, Lukács evangéliumának a második részében, a 8. verstől a 11. versig a következőképpen. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ebben az adventben és ebben a karácsonyban olyan igéket vettünk sorra, olyan igéket olvastunk és magyaráztunk itt, amelyek a világosság és a sötétség ellentét párjára épültek, vagy legalábbis megjelenítették mind a két fogalmat, a sötétséget is, és a világosságot is. Nem volt nehéz ilyen igét keresni a Szentírásban, mert mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben ezt a képet, ezt a metaforát sokszor használja a Szentírás, mind ahogy általában minden szellemi, spirituális gondolkodás megtalálja ezt a képet, azonosítva valami pozitívat, valami jót, valami Istentől jövőt a világossággal, és ennek ellentétét a sötétséggel. Tehát Ószövetségből is, Újszövetségből is könnyen találtunk ilyen igéket. Jó lehet azért ez a vezérlő elv ritkán olvasott igéket is előhozott ebben az adventi és karácsonyi időszakban. Ma az egyik legismertebb igét olvassuk, a klasszikus karácsonyi történetet Lukács evangéliumának a második részéből, és lám itt is megjelenik a sötétség és a világosság, a színpadi díszletek, a kellékek között ez a kép, ez a jelenség itt is jelen van. Azt olvassuk, hogy a pásztorok éjszaka a sötétben őrködnek, tanyáznak a nyájuk mellett, egyrészt, másrészt pedig azt látjuk, hogy az Úr dicsősége körül ragyogja őket. Sötétség és világosság. A ragyogás, mint ahogy ezt itt az ige meg is fogalmazza, az Isten dicsősége, ami mutatja, hogy azért ez egy átvitt értelmű ragyogás is. Lehet, hogy a szem is káprázott bele, lehet, hogy látták is ezt a fényességet, de azért itt ennél sokkal többről van szó, az Isten dicsőségéről, az Isten jelenlétéről, az üdvösségnek a meghirdetéséről. Ez az igazi világosság, ez az igazi ragyogás, ami eljön ebbe a világba. Ez igaz, ne is felejtsük el, mégis használjuk most ezt a képet, ezt a jelenetet egy kicsit más oldalról, használjuk ki ezt a nagy ragyogást, vagy gondoljuk, vagy lássuk ezt a nagy ragyogást olyannak, mint egy gigászi vakú, amely hirtelen megvilágítja ezt a jelenetet. Sötétben vannak a szereplők, de egyszer csak fölvillan ez a fény, és egy pillanat alatt láthatóvá válik számunkra ennek a kis jelenetnek minden szereplője, a tekintetek is, a pozíciók, amelyet elfoglalnak a színpadon. Kinek és minek szól ez a jelenet, és kik és mik szerepelnek benne. És főleg, kik azok, akiknek a hirtelen felvillanó alakjával, arcával azonosítani tudjuk magunkat. Tehát abban a ragyogásban, amely megjelenik ebben a jelenetben, abban saját magunkat is megkereshetjük, egy kicsit ilyen önismereti folyamat is lehet ennek az igének az olvasása, hogy az Úristen rálobbantja az ő világosságát erre a kis jelenetre, erre a sokszor látott és ismert jelenetre, és fölteszi nekünk a kérdést, hogy ha egy hirtelen ránézünk, akkor melyik szereplőben ismerjük fel magunkat. A jelenet nem bonyolult, és fejből tudjuk, hogy kik szerepelnek benne. Hát először is ott vannak a pásztorok. Azt olvassuk róluk, hogy ott tanyáznak, és őrködnek a nyájuk mellett, tehát nem csak éppen arra sétálnak, hanem az az ő életüknek a tere, az az ő helyük. Oda berendezkedtek a betlehemi pusztára, hát nem a legjobb környék, de azért nem is a legrosszabb, ott is lehet élni, a szabad ég alatt is van élet, a hidegben is van, a sötétben is van élet. Ki lehet bírni valahogy azt is, hogyha az embernek az élete a pusztaságban, vagy legalábbis a határban, nem a városban, nem a központban, nem a főtéren, hanem valahol kint, hidegben és sötétben, de lehet ott élni. Ezek az emberek ott élnek. Sötétben vannak és éjszakában vannak, a szabad ég alatt, viszonylag nehéz körülmények között. De ahogy az előbb a világosságról mondtuk, itt is azt mondhatjuk, hogy ez a sötétség, ez nem csak optikai értelemben sötét. Tehát nem csak arról van szó, hogy nem látunk, hanem spirituális értelemben is az, hogy ezek még az Isten üzenete nélkül vannak. Hogy úgy vannak kinn a pusztában, úgy vannak kinn az életnek a hátsó udvarában, a külső részeken, a távoli részeken, hogy nem tudják és honnan is tudhatnák, hogy mi történik Betlehembe, hogy mi történik a világba. Sem Augustus császárról nem igazából tudnak, sem a megszülető messiásról, mert a hírek, vannak az életnek olyan területei, ahova a hírek nehezen jutnak el. A jó hír is nehezen jut el. Az evangélium is nehezen jut el. Ha megszületik a messiás, az is nehezen jut el olyan emberekhez, akik egyébként itt élnek ebben a világban, nem is olyan messzire tőlünk. Az életük nem könnyű, de hát ez az ő életük, be is rendezkedtek, lehet, hogy generációk óta élnek ott, családok, kis társadalmak nőnek fel, élnek, virágoznak és hanvadnak el a pusztán, a határba, a társadalomtól, bizonyos értelemben az Úristentől is távol. Ezek a szereplők az egyik csoport. De van egy másik szereplő is, őt is meglátjuk ebben a fényben, ő az angyal. Őt is látunk, hát róla még kevesebbet tudunk, mit lehet tudni egy angyalról, az életéről tulajdonképpen semmit, hogy ki ő, mi ő, amit tudunk, hogy ő a pásztorokhoz jön. Azért kerül erre az Ord vidékre. Úgy kerül ebbe a történetbe, hogy neki ezeket a pásztorokat kell megtalálnia. Ez nem az ő életterülete, ez nem az angyalok városa és az angyalok világa, ez a pásztoroknak az élete, de az angyalnak most itt van feladata. Üzenete van, mert ismerete van a megszülető messiásról. mert ő tudja, hogy ez a nap miért fontos. Ő olyan szereplő, aki tudja, hogy mi itt most a lényeg. Nem a puszta, nem a nyáj, de még csak nem is Augustus császár meg Cyrenius helytartó, hanem a megszülető messiás. Egy szereplő, aki ennek az egész furcsa, sokszor ismételt történetnek a legfontosabb részét ismeri és tudja, és el is mondja, mert ez a feladata. Az életéről, a személyéről nem tudunk sokat, csak azt, hogy fontos dolgot ismer, azért van itt, hogy ezt elmondja, és ezt el is mondja. Ragyogás veszi körül, itt is mondhatjuk, de nem csak optikai értelemben, tehát nem az az angyalnak a legjellemzőbbje, hogy fényesség veszi körül, bár mindig így ábrázoljuk, mert ugyanhogyan lehetne egy angyalt ábrázolni, mint fényességben, sugárzó alakkal. Az igazi ragyogás az az Isten dicsősége, a spirituális, az lelki ragyogás, mert a legfontosabbat tudja, látja az Isten dicsőségét, ismeri az Istennek az üzenetét, az üdvösségnek a hírét, az üdvösségnek a jelenvalóságát, ez ragyog tulajdonképpen az ő életébe. Ha sütne a nap, ha verőfényes délbe jelent volna meg, akkor is még plusz ragyogás lenne körülötte, mert nem az az igazi fényesség, amit a szemünkkel látunk, hanem az, amit kimond ez az angyal, hogy üdvözítő született ma néktek. Ez a sötétben és a világos nappal is világító és ragyogó üzenet. Most jön a kérdés, kedves barátaim, kedves testvérek, hogy kikkel tudjuk mi magunkat azonosítani. Rávillantja az Úristen erre a jelenetre az ő világosságát, hirtelen meglátjuk ezt az egyszerű kis dramaturgiát, ezt az egyszerű kis jelenetet, és most tegyük fel a kérdést magunknak, hogy kik vagyunk mi ebbe a történetbe. Hát illő szerénységgel kezdjük a pásztorokkal, hogy mi van, ha mi vagyunk a pásztorok. Lehetünk-e mi ők, vagy hasonlítunk-e hozzájuk? Lehet, hogy nem a szabad ég alatt töltjük az életünket, és lehet, hogy nincs olyan sötét és hideg, mint a betlehemi határba, de hát az élet, bizony az élet, az sokszor hasonlít ezeknek a szereplőknek az életére. Miről szól az ő életük? Jön-e a farkas, vagy nem jön a farkas? Betege az állat, vagy nem beteg az állat? Jól telel, vagy nem jól telel? Jönnek-e a tolvajok, vagy nem jönnek? El tudjuk-e jó áron adni a sajtot, meg a gyapjút, vagy nem tudjuk eladni? Kifizetnek-e minket a gazdák, vagy becsapnak minket a gazdák? Erről szól az ő életük, és hát tulajdonképpen erről szól a mi életünk is. Hogy jól, vagy rosszul sikerülnek-e a dolgok? Hideg tél lesz-e, vagy kemény télle, vagy enyhe tél lesz. A kérdés az, hogy nevezhetjük-e ezt az életet, ezt a billegő életet, hogy jól vagy rosszul sikerülnek-e a dolgok, nevezhetjük-e ezt az életet sötétségnek. Ez tulajdonképpen kedv kérdése. Indulat kérdése, hogy hogyan tekintünk a saját életünkre. Ha azt gondoljuk, hogy most már ez lesz csak az életünk, hogy ilyen kérdések vetődnek föl, és ezekre kell valami jó választ találni, akkor bizony az embernek az érzése, hogy hát, ha nem is sötét, de elég homályos, elég szürke ez az élet. Hogy ezek az életünk nagy kérdései, hogy kifizetnek-e, nem fizetnek-e, elbocsátanak, nem bocsátanak-e, beteg-e az állomány, vagy egészséges az állomány. Erről szól az életünk. Ha az ember ebbe belegondol, és hogyha csak ezt látja, ha azt gondolja, hogy az élet tulajdonképpen ennél többet nem tartogat a számára, ha ezekkel a kérdésekkel gyakorlatilag leírható az egész élete, akkor nem túlzás azt mondani, hogy ez egy sötét élet, vagy legalábbis nem nagyon ragyog. De lám, ebben a jelenetben azt látjuk, hogy az Úristen megtalálja az utat ezekhez az életekhez. Miközben a hétköznapjaink, nem a hétköznapjaink, az életünknek a nagy része ezeken a kérdéseken billeg, ez jelenti az életünk nagy eseményét, eközben az Úristen belép ebbe az életbe, és egy új üzenetet hoz. Valami egészen mást, amiről idáig beszéltünk. Nem a farkasról, nem a gazdákról, nem a piacról szól, hanem az üdvösségről. hogy ebbe az életbe, ebbe a pásztori életbe, ebbe a kültelki életbe az Úristen valami egészen-egészen mást hozhat bele. Minden előzmény nélkül, minden felkészülés nélkül, minden előzetes teljesítmény nélkül megtörténhet az, hogy ez az 5-6 kérdéssel leírható emberi élet valami egészen mást hoz, és valami egészen másról kezd el szólni. A kérdés, hogy hasonlít-e erre az életünk. Pásztorok vagyunk-e ebben a történetben? Vagy lehetünk éppen angyalok is. Karácsonykor, ünnep esetén az ember kipróbálhatja ezt is. Gondoljunk bele, mi van, ha mi vagyunk az angyalok? Lehet, hogy nincsenek szárnyaink, lehet, hogy nincsen glória a felünk fölött, de ismeretünk az Isten üzenetéről nekünk is van. Akik karácsony másodnapján is eljönnek a templomba, azokról joggal feltételezhetjük azt, hogy tudják, hogy miről szól a karácsony. Hogy tudják, hogy üdvözítő született ma nekünk az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez az angyalok üzenete, és ezt mi is tudjuk. Ez az információ nekünk is megvan. Lehet, hogy címünk is van. Címzettünk is, hogy kinek kellene ezt elmondani. Az angyaloknak volt, ő nekik a pásztorokhoz kellett elmenni. A kérdés, hogy nekünk van-e a listánkon ott egy név, a családban, a gyerekeink között, vagy a menyünk és a vejünk, vagy a munkatársaink között, vagy a rokonság, az ismerősök, a barátok között, van-e olyan név, akire ránézünk, és azt mondjuk, hogy az, amit mi tudunk, amit tulajdonképpen egy mondatban összefoglalható. Üdvözítő született ma neked, hogy ezt el kell-e mondani, hogy van-e kinek elmondani. Mert elmondhatjuk azt, amit az angyalok itt megcsinálnak, amit ez az angyal megtesz, azt tulajdonképpen mi is meg tudjuk tenni. Az angyalnak az élete ebből áll, üzenet, címzett, kézbesítés. Hát ezt mi is tudjuk. Az üzenetet ismerjük, ha van egy címzettünk, ha most eszünkbe jut egy név, hogy ki az, aki nincsen itt, és tegnap se volt, meg tegnap előtt se volt, és nem is tervezi, hogy itt legyen, akkor az lehet címzett, ami ott eszünkbe, és azt mondhatjuk, hogy ezt mi is el tudjuk mondani. Ezt az üzenetet mi is kézbesíteni tudjuk. Az élet sötét, az angyalok ezt látják, és hogy nagyon sokan vannak az Isten üzenete nélkül, a szabad ég alatt is, meg a városközpontban is. Kinn a pusztán is, meg a palotákban is. És lehet, hogy soha nem is lesz ennek vége. Hogy kipipálunk egy, két, három, négy, sok-sok címzettet, és mindig újakat kell fölvenni. És soha nem fogynak el azok, akik még mindig nem tudják ezt, még mindig nem hallották, és még mindig nem is mondta nekik senki, hogy üdvözítő született ma neked. De az angyalok azt is látják, hogy mégis érdemes ebbe belekezdeni, mert működik, mert ezt az egyszerű receptet végig lehet járni. Üzenet, címzett, kézbesítés, és még azt is megláthatjuk, hogy elindulnak és eljutnak egészen Betlehemig. Mert tételezzük fel, hogy az angyal ezt is látja, hogy ezek a pásztorok, akik nem voltak az annak a kornak a teológiai krémje, nem voltak a legvallásosabbak, inkább a mércének a másik oldalán helyezkedtek el, hogy meg lehet azt látni, hogy a címzett, az kibontja, elolvassa és megérti az üzenetet. Úgyhogy lehet, hogy ez egy sziszifuszi harc, lehet, hogy egy végtelen nagy kézbesítési feladat mindig újra és újra elmondani, lehet, hogy ugyanannak, lehet, hogy újabb reménytelen és sötétségben élő életeket látunk meg, de azt is látjuk, hogy van, aki elindul, és eljut egészen Betlehemig. Kíváncsi lesz, és választ kap a kérdéseire. Kedves barátaim, szabad és érdemes ezt a történetet így is végig gondolni, hogy kik vagyunk mi. Úgy látjuk magunk előtt ezt a bibliai történetet, ezt a sokszor hallott és olvasott karácsonyi történetet, mint a vásári fotósoknak, vagy a mostanában is megszokott jelenni ez már újra és újra, egy ilyen kitöltetlen nagy fotó, ott vannak az alakok, és az arcuk ki van vágva. És hogyha nem nagyon látnak minket, felnőtt komoly emberként kipróbálhatjuk, és belebújhatunk azokba a lukakba, és megnézhetjük magunkat, hogy hogyan nézünk mi pásztorként, És hogyan nézünk ki mi angyalként ebben a történetben? Ha pásztorok vagyunk, akkor látjuk, hogy az élet, ismerjük és tapasztaljuk, hogy az élet az Isten üzenete nélkül sötét, de az Úristen megtalál minket, nem kell félni, ő maga is mondja, ne féljetek, csak egy dologtól féljetek, hogyha minden marad a régibe, ha soha semmi nem változik, ha az életetek az első naptól kezdve az utolsóig azon az öt kérdésen fog billegni, amit az előbb felsoroltunk, na attól féljetek, de az Úristentől ne féljetek, az üdvözítőtől ne féljetek, az evangéliumtól ne féljetek. Ha angyalok vagyunk, ha abba a karikába dugjuk be a fejünket és azt nézzük meg, akkor ugyanazt fogjuk látni, hogy az élet az Isten üzenete nélkül az sötét, és sokan vannak ebben a sötétben, sok pásztor, sok elhagyott lélek, de el lehet nekik mondani, meg lehet őket találni, még a legnagyobb sötétségben is, és el lehet őket indítani az Úristen felé. Kedves barátaim, kedves testvérek, sokan vannak itt, ebben a városban, ebben a templomban is, pásztorok és angyalok, akiket most az Isten ugyanazzal az üzenettel keres meg. Ugyanaz az üzenet, és mind a két társaságnak, mind a két szerepnek, egy embernek, ugyanaz a két szerepében is, ugyanaz az üzenet. Ne féljetek, mert üdvözítő született ma nektek. Ehhez az üzenetet eljutató Istenhez hívunk most titeket, mindannyiokat, angyalokat és pásztorokat, a megterített asztalhoz, az üzenet gazdájához, a megszületett Messiáshoz, ami Urunk Jézus Krisztushoz. Így legyen. Készüljünk a vendégségbe, a megterített úrasztalához, készüljünk az úrvacsorai közösségre, a 326. dicséretünkkel, szép karácsonyi énekünket énekeljük végig, a 326. dicséretet, dicsőség mennyben az Istennek.
Thank you. Mennyei Atyánk, köszönjük neked karácsony ünnepét, és köszönjük neked karácsony üzenetét. Köszönjük, hogy ez az üzenet eljuthatott hozzánk is. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy életünk mélységében és sötétségében beragyoghat a te világosságod, a te igazságod, a te kegyelmed és szereteted. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ha megragad minket ez az üzenet, a hozzád köt, hozzád kapcsol, és megerősíti bennünk a hitet a te kegyelmedről, a te szeretetedről, a te megváltásodról. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ezt erősítetted bennünk most az úrvacsora közösségében is. Add, Urunk, hogy mi is ennek lehessünk hirdetői, mint az angyalok az első karácsony alkalmával. Add, Urunk, hogy szólhassuk az evangéliumot, az örömhírt a ránk bízottak között. Add, Urunk, hogy megcselekedhessük azt a jót, amelyre te buzdítasz és te indítasz minket. Add, Urunk, hogy szólhassuk a te dicsőségedet, és élhessünk a te dicsőségedre. Add, Urunk, hogy minden cselekedetünk abból a szeretetből fakadjon, melyet tőled kapunk, mely megtart minket ebben a világban. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, szeretettől vezérelve, mindazokért, akik szegénységben, kiszolgáltatottságban, háborúságban élnek. Mindazokért, akik betegség terhét hordozzák, lélekben és testben erőtlenek és gyengék. És könyörgünk, Urunk, mindazokért, akiknek ez az ünnep nem az örömről, hanem a gyászról, a szomorúságról szól, mert elveszítettek valakit, vagy valamit, ami nagyon fontos volt számukra. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hadd, hogy karácsony ünnepének reménysége, bennünket megkereső szereteted, megtartson mindannyiunkat ebben a közösségben, megtartson egyen-egyenként, és megtartson szeretteink körében. És kérünk és könyörgünk, Urunk, áld meg ezt a világot, amelyben élünk, benne az emberiséget, hogy mindannyiunkat átjárjon annak hite és öröme, hogy te velünk vagy, és nem hagysz el bennünket. Gondod van ránk, és megtartasz minket. És üdvösséget akarsz szerezni nekünk, bűnbocsátó kegyelmed, Krisztusban való megváltásod által. Kérünk és könyörgünk, Urunkat, hogy így láthassunk téged, a megszülettő Krisztust, így láthassunk téged, az értünk élt, értünk halt, és értünk feltámadt Krisztust. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hallgass meg, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet néked. Amen.